Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumának 22. részéből olvasom, a 34. verstől a 40. versig. Máté evangéliumában a 22. rész 34. versétől ezt olvassuk. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, mennek és földnek Ura, szerető megváltónk, köszönjük te néked, hogy ma is összegyűlhettünk neved tiszteletére. Köszönjük te néked azt, hogy énekszóban, imádságban is magasztalhatunk téged. És köszönjük, hogy azzal is magasztalhatunk, hogy meghallgatjuk a te üzenetedet. Kérünk néked, hogy hirdettessed nékünk a te szavadat. Add meg, hogy ne csak emberi szó hangozzék, hanem a te szavad hangozzék, amely erősebb mindennél, amely bennünket a hitetlenségből hitre tud segíteni, és amely szó bennünket a hitben előrébb tud segíteni, hogy egyre inkább hozzád hasonlatosakká legyünk, és a hitben elmélyült életet élhessünk. Kérünk téged arra, hogy szent lelked erejével munkálkodj ma is, és te vésd a szívünkbe, te írd a szívünkbe áldott szavaidat. Szeretnénk irántad való tiszteletünket azzal is megmutatni, hogy nem állunk ellene a te igédnek, hanem megnyitjuk a szívünket, lelkünket, értelmünket, egész valónkat, hogy te vehessél bennünket birtokba, hogy egészen a tiéd lehessünk, és te a miénk. Kérünk téged arra, hogy áld meg így mai Isten tiszteletünket, úgy itt a nagy közösségben, mint a kicsik között, áld meg a gyermekeket, a köztük szóló igét is, sőt, Urunk, a templomfalakon kívül is összegyűlnek ma emberek a te tiszteletedre, őket is áld meg és szenteld meg az ő Isten tiszteletüket is jelenléteddel. Kérünk téged, hogy segíts a te népednek a mai napon mindenhol összefogni, és énekelt imádságban vagy prózai imádságban, az ígéd hallgatásában és az engedelmességben megmutatni irántad való hálánkat, tiszteletünket, szeretetünket. Köszönjük megváltónk, hogy kereszteden értünk eleget tettél, nekünk bocsánatot szereztél. Köszönjük, hogy legyőzted a halált, és te mindenek fölött állsz. Köszönjük, hogy magasztalhatunk téged, szerető és mindenható Urunk. Légy közöttünk, és áldj meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 173-as énekünket. A 173-as énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből olvassuk. A rómaiakhoz írt levél 8. részéből a 29. versből, ahol ezt olvassuk. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér közt legyen elsőszülött. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt istentiszteleteink során a megszentelődés kérdéseivel foglalkoztunk. Beszéltünk az úgynevezett pozicionális megszentelődésről, ami azt jelenti, hogy Jézusban híve Isten a gyermekeivé fogadott minket örökre. És beszéltünk a kondicionális megszentelődésről, ami meg azt jelenti, hogy konkrét dolgokban, hitbeli meg erkölcsi dolgokban is engedünk Jézusnak, és ezen az úton valahol éppen tartunk. Három konkrétabb területet ki is emeltem, amikor én prédikálhattam itt köztetek. Beszéltünk arról, hogy Jézus mit akar tőlünk, például a munka területén, beszéltünk arról, hogy mit akar Jézus a szexualitás területén, és beszéltünk, hogy mit akar, hogy a testvéreinkkel, lelki testvéreinkkel, hit testvéreinkkel milyen kapcsolatban legyünk. Nos, miközben hittel engedünk az Úr Jézus Krisztusnak, és haladunk előre ebben a kondicionális megszentelődésben, eközben történik valami fontos, amit Pál apostol említ meg a felolvasott igékben, nevezetesen az, hogy Jézus Krisztushoz válunk hasonlatossá. Ugye így mondja itt az apostol, hogy akiket Isten kiválasztott, tudnélik az üdvösségre, azokat elrendelte, hogy fia képéhez hasonlatosakká legyenek. Jézus képéhez hasonlatosakká legyenek. Jézushoz hasonlatossá legyenek. Ennek a Jézushoz való hasonlóvá válásnak a forrását szeretném először előttetek hangsúlyozni. Tudnélik, azt olvassuk, hogy akiket Isten kiválasztott, azokat ő elrendelte, hogy a fia képéhez hasonlatosakká legyenek. Vagyis Isten az, aki azt akarja, hogy fia képéhez hasonlatosak legyünk. Nyilvánvaló, hogy ez nem valami ilyen külső hasonlatosságot jelent, mert nem is tudjuk, hogy Jézus hogyan nézett ki külsőleg, testileg. Nem testileg kell hasonlítanunk Jézushoz, hanem erkölcsileg. Erkölcsileg. Szent életvitel tekintetében. De ez nagyon fontos értenünk, hogy Istennek az akarata. Ezt ő így szeretné, így kívánja, így tervezte, így akarja, és ezen dolgozik. Dolgozik akkor, amikor adja nekünk az ő igéjét a Biblián keresztül, és annak a magyarázatát. Ez az ő vésője, hogy így mondjam, amivel kifaragja az életünkből, hogy így mondjam, Krisztusnak a képmását, mint amikor egy szobrász nekifog egy nagy sziklának, és csak egy nagy szikla van ott. És nem látjuk benne, hogy, hogy mi lesz abból, de a művész látja. És egyszer talán Michelangelo-tól kérdezték, hogy hát hol van itt a szobor a nagy sziklában, és mondta, hogy hát ott van benne, csak le kell faragjam róla a fölösleget. Hát így van Jézus is, hogy lefaragja rólunk a fölösleget, hogy az ő képmása kiábrázol. Ez az Istennek az akarat, hogy ez így történjen. Kiábrázolódjon bennünk a Krisztus, megjelenjen bennünk a Krisztus élete. Isten valahogyan az ígét használja, de most mondom, az ígét használja, tulajdonképpen a Szent Lelket is használja, mert az ígében a Szent Lélek dolgozik. Tehát ez egy belső, egy titokzatos lelki munkája Istennek. Szent Lelke az igén keresztül, az igében dolgozik ami életünkben, hogy Jézus kiábrázolódjon rajtunk, bennünk, az életünkben, vagy általunk. Ez egy olyan fontos dolog, testvéreim, mert Isten azt olvassuk, hogy a fiában gyönyörködött. Ugye többször olvassuk ezt a Szentírásból, hogy Isten megszólal, hogy itt az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És az az igazság, hogy Isten bennünk is csak akkor tud gyönyörködni, hogyha a fia képéhez hasonlatosabbá válunk. Minél inkább hasonlatosabbá válunk Jézushoz, az Atya annál inkább tud bennünk gyönyörködni. De az az igazság, hogy bennünk sok olyan nyomorúság van, ami miatt nem is lehet bennünk Istennek gyönyörködnie. Ő lát bennünket, a legmélyebb motivációinkat, a legmélyebb céljainkat, a szívünk legmélyebb rezdülését, és ezekről mi is tudjuk, a lelkiismeretünk sokszor tanúságot tesz, hogy tele vagyunk gonoszsággal. Úgyhogy nincs bennünk semmi nagyon gyönyörködni való, de ha Jézus kiábrázolódik, akkor az Atya azt mondja, az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és miatta gyönyörködik bennünk is. Valahogy Isten számára az ő fia az az ős minta, akit ki akar faragni, hogy így mondjam, a minden teremmény, ember teremményéből. Ő valahogy, mintha lenne egy nagy művész, akinek van egy minta, és akkor azt valahogy meg akarja jeleníteni. Másokban, mint egy másolatokat akarna csinálni róla. És Isten azt akarja, hogy mi is tulajdonképpen Jézus másolatai legyünk, de mindenki a maga módján. Mert eközben Isten nem akar minket uniformizálni, és nem is uniformizál minket. Nem tesz ugyanolyan emberekké. Ez a furcsa, hogy mi megmaradunk annak az önálló individumnak, személyiségnek, akik vagyunk, és mégis az a valaki Krisztus-szerűvé válik. Jézus-szerűvé tud válni. Tehát a lényeg, testvérek, hogy itt megértsük, hogy ez Istennek az akarata. Azért választ ki az üdvösségre, hogy azokat, akiket az üdvösségre választott, kézbe vegye, és elkezdjen dolgozni rajtuk, és kiábrázolja bennük az ő egyszülött fiát, az ő páratlan fiát. Hogy a többi fiai is, a fogadott fiai is ehhez az egyszülötthöz legyenek hasonlóak. Nekünk ez annyit jelent, testvéreim, hogy a magunk részéről is, bár erről még mindjárt beszélni fogok, törekedni kell arra, hogy Isten célt érjen. Nem csak arról van szó, hogy ő akarja ezt, hogy mi Jézushoz hasonlatossá legyünk, hanem nekünk is törekedni kell, hogy mi is megtegyük, ami ebben rajtunk áll. Mindjárt beszélek erről. De elsősorban most azt akarom hangsúlyozni, hogy ez Istennek az akarata, ami Krisztushoz való hasonlóvá válásunk. És ez az akarat, testvéreim, ez nem egy rossz akarat. Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy Istennek az akarata az jó, kedves és tökéletes. Jó, kedves és tökéletes. Ez egy jó, kedves és tökéletes akarat az Úr részéről. Nem kell ettől félnünk. Nem ártani akar nekünk Isten. Nem romba dönteni akar bennünket, hanem éppen, hogy helyreállítani. És ha most itt ezt a szót mondtam, hogy helyreállítani, testvérek, akkor hadd mondjam, hogy miközben Jézushoz válunk hasonlatossá, aközben Isten a maga képét restaurálja rajtunk. A Jézushoz való hasonlóság egy nagyon fontos dologra vezet rá bennünket, mert a Szentírásban olvassuk, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette Ádámot és Évát, ő szüleinket, de ők a bűnesetkor elveszítették, szűkebb értelemben elveszítették ezt az Isten képűségüket, ezt az Istenhez való hasonlatosságukat. Ismétlem, ez nem külső hasonlatosság volt, hanem egy belső, lelki, erkölcsi tulajdonság. Ők szentek voltak, tiszták voltak, makulátlanok voltak, romlatlanok voltak, testben és lélekben is, de a bűnesetkor ezt elvesztették, mert föllázadtak alkotójuk ellen. Az Isten kép összedőlt, vagy lerombolódott, megromlott. Nem lettünk ugyan mi emberek a bűneset után sem állatok, ám mert még most is emberek vagyunk. Isten irgalmas volt hozzánk, nem lettünk olyanok, mint a tudatlan, értelmetlen jószágok. Emberek maradtunk, de megromlott emberek. Ahogy arról az életünk tanúskodik, meg a kapcsolatrendszereink, meg az egész világunk, hogy mennyire romlott az ember. Minden ezt tanúsítja. De Isten nem nyugodott bele abba, hogy az ő képmása megromlott mi rajtunk, hanem helyre akar állítani azt a képmást, hogy megint hordozzuk az ő képmását. És ebben a restauráló munkában, Jézusnak van kulcs szerepe. Az Úr Jézusnak, akiről azt olvassuk a Bibliában, hogy ő a láthatatlan Isten képmása. Ő a láthatatlan Isten képmása. És aki hisz ő benne és őt követi, abban az emberben Jézus elkezd dolgozni, hogy a maga képmására formálja az embert. Hogy hozzá hasonlatossá váljon az az ember. És miközben Jézushoz hasonlóbbá válunk, restaurálódik rajtunk az Isten képe. És minél inkább restaurálódik rajtunk az Isten képe, testvérek, annál inkább kerülünk a helyünkre. Annál inkább válunk azzá, akinek nekünk lenni kell. Elnyerjük az igazi identitásunkat. Elnyerjük, így is mondhatnám, az igazi boldogságunkat. Elnyerjük az igazi békességünket. Minél inkább Jézushoz hasonlóvá válunk, annál boldogabbak vagyunk. Annál teljesebb az életünk. És minél inkább hasonlatossá válunk Jézushoz, annál inkább nyerjük vissza az Isten képünket. És minél inkább visszanyerjük az Isten képünket, Isten egyre inkább megdicsőítetik. Mert ebben dicsőítetik meg Isten, hogy helyreállítja ezeken a bűnös teremtményein, amin mik vagyunk, mi vagyunk, én vagyok, ti vagytok, helyreállítja rajtunk az ő képmását. Restaurál bennünket. Hogy olyanok legyünk, amilyennek ő elgondolt. Olyanok legyünk, mint a fia. Tehát Isten mit akar, testvéreim? Térjünk vissza ide, onnan elindultunk. Azt akarja, hogy a fia képmásához hasonlatosak legyünk. Jézus-szerű emberek legyünk. Olyanok legyünk, mint az Úr Jézus. De nézzük másodszor ennek a hasonlatossá válásnak a folyamatát, tudnélik, hogy ebben mit tehetünk mi. Mert azt látjuk, hogy Isten ezt akarja, nyilván az ő igéjével, szent lelkével dolgozik is ezen a restauráción. De mit tehetek én? Mi az én részem? Először is, testvéreim, nekem hinnem kell az evangéliumba. Ezzel kezdődik az egész restaurációs folyamat. Hinnem kell azt, hogy Jézus az én megváltó uram. És bele kell kapaszkodni, mint megváltó uramba, mint egy nyomorult, elveszett, bűnös ember kell Jézushoz szólnom. Megalázva magamat előtte. És elismerve, hogy én egy elveszett bűnös vagyok, aki csak ennek egy reménysége van, ő. Ő halt meg értem, ő szerzett nekem kegyelmet, ő üdvözít engem. Ő, egyedül ő az én megtartóm, az én megmentőm. Át kell adnom a szívemet hittel ő neki. Más szóval úgy is mondjuk ezt, hogy meg kell térnem. Meg kell térnem. Lukácsi Vilmának van egy verse, nagyon szeretem, az a cím, hogy Ébredezés. Térj meg! Ezt hallottam tegnap este. Közvetlenül mellemnek szögezte a hallott ige a fegyver csövét, és idegen lett a meghitt sötét. Lehet, hogy elvétettem az utat? Elmerült bennem az Isten tudat, gyermekkorom gyarló imáiban vagy harangos templombolt alatt valami gyér vallásos köpenybe takartam, és bizonygattam egyre magamnak, hogy Isten mozdulatlan. Néha elmondtam még öntudatlan, mi atyán ki vagy a mennyekben, de imám visszahult, szán szegetten, ezért hát abba hagytam az imát. Az élet annyi szépet, jót kínált tegnap estig, amióta úgy érzem, valaki sürget, hogy el ne késsek, meg kell térnem, még ma meg kell térnem. Hát ezzel kezdődik a Jézushoz hasonlóvá válásnak, zárójelben megszentelődésnek, a Jézushoz hasonlóvá válásnak a folyamata. Hinnem kell az evangéliumba, hinnem kell Jézusba, mint az én megváltomba, és át kell neki adni a szívemet. Ezzel kezdődik, és ez az én részem. A másik dolog, testvéreim, az, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk, szemlélnünk kell az Úr Jézust. Szemlélnünk kell az Úr Jézust. Pál apostol írja a második korintusi levélbe, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Szemléljük az Úr dicsőségét. Szemléljük Jézus dicsőségét. Szemlélni azt jelenti, hogy gondolkozunk rajta, törjük a fejünket. A megismerésnek a szándékával. Hogy tudjuk mi szemlélni Jézust? Nem tudjuk úgy szemlélni, hogy mintha itt lenne közöttünk, de itt van köztünk az ígében, a Bibliában. Szemlélni Jézust mi az íge tükrében tudjuk. Itt van előttünk a négy evangéliumban, itt van előttünk a négy evangélium előtti könyvekben, meg az utáni könyvekben. Minden Jézusról szól a Bibliában. Őt kell szemlélnünk a Bibliában. Nem egy képet kell nézegetnünk, nem egy szobrot kell nézegetnünk, nem Jézusról szóló filmeket kell nézegetni, a Bibliát kell nézegetni, mert itt van ebben a tükörben előttünk az Úr dicsősége. Kell imádkozva kutassuk az ígét, hogy mutassa meg nekünk az Úr a maga dicsőségét az ígéből. Ha jöttök a templomba, imádkozzatok, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Uram, Mózes is ezt kérte Istentől, mi is ezt kérjük. Uram, mutasd meg, hogy lássalak. És azt mondja Pál, hogy miközben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, olyanok leszünk, mint ő, hasonlatosakká válunk hozzá. De szemlélnünk kell Jézust. Érdeklődve kutatni, gondolkodni rajta, törni a kobakunkat róla, nem elégedni meg azzal, hova eljutottunk, tovább kell menni. Uram, hadd lássalak jobban a te szavaiddal, mit akartál mondani, a te tetteiddel mit akartál mondani, a te jellemedet hadd lássam még jobban, milyen vagy te, ki vagy te tulajdonképpen, mi a te akaratod. És minél inkább Jézussal ilyen közösségben vagyunk, mint ami megváltó Úrunkkal, akinek átadtuk a szívünket, minél inkább szemléljük őt, és csodáljuk őt, és belemerülünk az ő dolgába, annál inkább változtat meg ő bennünket. De nekünk kell szemlélődni, az a mi részünk. A változtatás az övé, a szemlélődés a miénk. És a harmadik, amit ugyancsak tenni kell, testvéreim, hogy Jézus képéhez hasonlatosak legyünk, az, hogy engednünk kell az ő akaratának. Engednünk kell az akaratának. Kijelentette a Bibliában az ő alapvető akaratát, és várja, hogy mi aszerint éljük a gyakorlati életünket. Láttuk már itt a múlt vasárnapokon, hogy kijelentette a szexel kapcsolatos akaratát. Kijelentette a munkavégzéssel kapcsolatos alapvető akaratát. Kijelentette, hogy hogy viszonyuljunk a lelki testvéreinkhez. Egyértelmű iránymutatásokat adott Jézus. Tele vannak az evangéliumok és az apostoli levelek ezekkel a gyakorlati útmutatásokkal, teendőkkel, iránymutatásokkal. És Jézus azt várja, hogy ezeknek mi mindegyiknek engedelmeskedjünk, megtagadva magunkat, mert másképp nem megy, végbe vigyük azt, amit ő kíván tőlünk. Nem amit a divat kíván tőlünk, meg amit a szomszédasszony kíván tőlünk, meg amit a piacon kívánnak tőlünk, vagy a nem tudom, hanem amit Jézus kíván tőlünk. Otthon, munkahelyen, szabadságon, gyülekezetben hozzá szabni magunkat az akaratához. És miközben ezt tesszük, akkor közben változtat minket, hogy olyanok legyünk, mint ő. Ez a folyamat, testvéreim, amiben megtehetjük ezt, hogy a szívünket nekiadjuk, hittel, bizalommal rábízzuk magunkat, melyben megtehetjük, hogy hittel és bizalommal szemléljük Urunkat az igében, a Bibliában, és annak a magyarázatában, és ahogy hittel engedünk az ő akaratának, imádva őt, aközben változunk, de ez a változás élethosszig tart. Nem úgy van, hogy elkezdem 18 éves koromban, vagy 17 éves koromban, aztán akkor már 26 éves koromra kész is vagyok. Én már egy kiköpött Jézuska vagyok. Nem így működik a dolog. Életünk végéig tart. Sőt, testvéreim, hogy igazán hasonlatosakká váljunk Jézus Krisztusunkhoz, meg kell halnunk. Ez nem nagy örömhír, de mégis így van. Meg kell halnunk, és utána föl kell támadjunk. És amikor föltámadunk majd dicsőséges testben, a Krisztus dicsőséges testének a prototípusa szerint, akkor majd igazán olyanok leszünk, mint Jézus. És meg fogjuk őt látni, amint van. Ez a mi nagy rendeltetésünk, ott már a dicsőségben, a halálon túl kiábrázolódik Isten képmása rajtunk, és olyanok leszünk a feltámadás után, amilyennek Isten minket elgondolt. A magunk páratlanságában abszolút boldogok leszünk. Megfelelünk annak a rendeltetésünknek, hogy Isten dicsőítsük. És Isten megdicsőítetik majd akkor, amikor ott állunk előtte dicsőségben. Nem csak mi személy szerint, hanem az összes ember, akit kiválasztott a világ története során magára. Itt van, testvérek, a mi teendőinknek a lehetséges sora. Minimum ezeket úgy gondolom, hogy tennünk kell. Isten akarata tehát az, hogy Jézus kiábrázolódjon bennünk, hogy mi Jézushoz hasonlatosakká legyünk, de láttuk, hogy mi az, amit mi tehetünk. Én egy kicsit még hadd szóljak egy pár gondolatot a Jézushoz hasonlóvá válásnak a tartalmáról is. A tartalmáról is. Itt jobbára eddig általában beszéltem, de szeretnék egy kicsit konkrétabb lenni. Jézushoz hasonlóvá lenni. Hát milyen volt Jézus? Milyen volt Jézus? Ha Jézusra tekintünk a Szentírásból, vagy ban, akkor azt látjuk, hogy ő tökéletesen betartotta Istennek a törvényét. Ez kulcsfontosságú dolog, testvérek. Most szűk értelemben a 10 parancsolatra gondoljatok. Ennek, mint ismert, két kőtáblája van, az első, ami az Istennel szembeni kötelességeinket szabályozza, és a második, ami az emberekkel szembeni kötelességeinket szabályozza. Isten meghatározta, hogy hozzá miként viszonyuljunk, és az emberekhez miként viszonyuljunk. És ezeket kőtáblára véste. És ha Jézus nézzük, testvérek, akkor azt látjuk, hogy ő az atya iránti és az emberek iránti isteni előírásoknak megfelelően cselekedett. Első volt számára az atya, nem voltak bálványai, akik az atyánál fontosabbak lettek volna. Az atya nevét nem vette fel hiába, az atya napját megszentelte. Tisztelte a szüleit, nem ölt, nem paráználkodott, nem lopott, nem hazudott, és nem is kívánta a másét. Jézus Krisztusunk nem is csak a törvény betűjének, hanem még a szellemének is tökéletesen eleget tett. Ezt látjuk az életében. Érthető, azt hiszem, hogy aki hozzá válik hasonlatossá, az egyre inkább ugyanezt fogja tenni. Az ilyen ember, aki Jézushoz tért, Jézus szemléli, és neki igyekszik hittel engedni, az Isten és embertársai irányában is kezdi lekövetni Istennek a parancsolatait, Istennek a törvényét. Nem csak betű szerint, hanem a szellemében is. Megtagadja vele született indulatait, ami pont az ellenkező irányba vinnék, és teszi az Isten törvényét. Hogyha olvassuk, testvérek, a keresztényeknek szóló leveleket, apostoli leveleket, akkor az ott található erkölcsi útmutatások tulajdonképpen és lényegében a 10 parancsolat alapparagrafusainak a lebontásai, vagy kibontásai, vagy alkalmazásai. Tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy az Isten 10 parancsolata az alaptörvény, és ezek az egyéb apostoli parancsok, amik szólnak keresztényekhez, ezek a végrehajtás utasítások a törvényhez. Amikor olyan gyakorlati ténykedésekről, mint például a szexualitás vagy a munka, olvasunk a Tesszalonika levélben, akkor azt Pál apostol az összes ottani parancsolatát a 10 parancsolatból vezeti le. Direkt kapcsolat van a 7. parancsolat és a házasságra vonatkozó apostoli rendelkezések között. Vagy az 5. parancsolat és a szülők és a felsőbbség iránti engedelmességre vonatkozó apostoli útmutatások között. Vagy a 4. parancsolat és a munkára vonatkozó apostoli rendelkezések között. A 10 parancsolat egy olyan alaptörvény, amin a hívő keresztények nem lépnek túl, hanem amiből ered tulajdonképpen az ő összes magatartási szabályuk. Az összes magatartási szabályuk. A törvény betűje és szelleme ölt testet az összes apostoli erkölcsi iránymutatásban. És a hívőket az jellemzi, hogy ezeket igyekeznek lekövetni. És miközben igyekszünk lekövetni a parancsolatokat úgy, ahogy Jézus, olyanokká leszünk, hasonlatosakká válunk Jézushoz. Kiábrázolódik bennünk. És itt még egy nagyon fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmet, mert ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Aki, testvérek, az Isten gyermekeként, vagy Krisztus követőjeként igyekszik betartani az Isten törvényét, és az abból eredő parancsokat, apostoli parancsokat, és ezt igyekszik lekövetni, az az ember szeretetben jár. Szeretetben jár. Felolvastam az igét Máté evangéliumából, ahol megkérdezték az Úr Jézust ilyen rossz szándékkal, hogy mi a legfőbb parancsolat a törvényben. Akkoriban a rabbik sokat vitáztak erről, talán ezért is kérdezte meg valaki, de rossz indulattal, azt mondja az evangélista, mert olyan választ akart kicsikarni Jézusból, aminek alapján majd vádolhatják, vagy elítélhetik őt. De ettől függetlenül, a rossz indulattól függetlenül Jézus válaszolt a kérdezőnek, És a válaszát azzal az ima szöveggel kezdte, amit a zsidók naponta kétszer elmondanak, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk egyetlen Úr, és ehhez fűzte, hogy ennek az Istennek a szeretete a legfőbb parancsolat. És hozzáfűzte, hogy a második parancsolat, hogy szerest vele barátodat, mint önmagadat, mert e két parancsolattól függ a törvény és a próféták. Mit mondott itt Jézus? Azt mondta, testvérek, hogy a törvény két kőtáblájának a betartása a szeretet. Nem a 10 parancsolat mellé fűzött még kettőt, mondván, hogy azt nyugodtan felejtsétek el, két parancsolat marad nektek, szeressétek Isten, meg szeressétek az embereket. Nem erről van szó. Egy csomóan így értik félre Jézus szavait, és magyarázzák is félre. Jézus nem azt mondta, hogy hagyjátok a 10 parancsolatot, mert helyette már csak 2 van, szeresd Istent, meg szeresd a fele barátodat. Nem. Jézus, ha ezt mondta volna, a rabbik rögtön fejbe vágták volna egy nagy bunkósbottal, meg rögtön felakasztották volna, vagy nem tudom, mit csináltak volna vele. De nem ez történt. Mert Jézus szavait nem lehet így értelmezni. Jézus azt mondta, hogy az első kőtáblát az a parancsolat fogja össze, hogy szeresd az Urat. Ha te szereted az Urat, a te Istenedet, akkor betartod az első 4 parancsolatot, mert az első 4 parancsolat betartása a szeretet. És a második fő tábla parancsolatait az foglalja egybe, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ha te betartod a 4., illetve 5. parancsolattól a 10. parancsolatig, akkor szereted a fele barátaidat. Te akkor vagy egy szeretetteljes ember, ha betartod a törvényt, és annak az apostoli alkalmazásait, mert ránk már ez is vonatkozik. Akkor vagyunk szeretetteljes emberek, akkor szeretjük Istent és az embereket is, hogyha követjük azt, amit nekünk velük kapcsolatban Isten igéje mond, parancsol. Nem szereti az Isten, testvérek, az az ember, akinek nem Isten az első az életébe, aki bálványoktól függ sokkal inkább, mint Istentől, vagyis mondjuk önmagától, vagy a pénztől, vagy nem tudom mitől, aki az Isten nevét hiába fölveszi, akár káromkodásba, akár fölöslegesen emlegeti, az nem szereti Istent, és aki az Úr napját nem szenteli az Úrnak, hanem még akkor is mit tudom én mit csinál, a saját kedvteléseit űzi meg egyéb dolgokat, az az ember nem szereti Istent. És az az ember nem szereti az embertársait, aki nem tiszteli a szüleit és azokat, akiket Isten fölé állított tekintéként, beleértve egészen az állam vezetőig. Nem szereti az embertársait az, aki öl, akár a saját méhében, akár a szavaival, ahogy Jézus mondta, mert ez a parancsolat megtiltja a szavakkal való ölést is. Nem szereti az embertársait, aki házasságtörő, és nem becsüli a házasságba a szexualitás ajándékát, hanem abból kitör, és akár kívánsággal néz asszonyra, mondja Jézus. Nem szereti az embertársait. És nem szereti az, aki hazudik, aki nem a valóságot mondja, hanem össze-vissza okoskodik, meg csűri, csavarja a szót, és hazug az ember magatartása, akár a templomban is, hazudja azt, hogy hívő, pedig nem az, és nem szereti Istent, aki azt kívánja mindig, ami a másé, pedig azt mondja a törvény, ne kívánd, mert te fel a barátodé. És akkor ezek szerint, testvéreim, aki se Isten nem szereti, se embert nem szereti, az miféle ember? Egy szeretetlen ember. Az Isten törvényének a betartása a szeretet. Manapság, testvérek, azért kell ezt mondani, mert sokszor a szereteten az emberek valamiféle ilyen egyáltalán nem konkrét, valami pszichológiai folyamatot, vagy valami érzelmi állapotot értenek. Egy ilyen minden toleráló hangulatot. Azt mondják, az a szeretetteljes ember, akinek a hátán fát lehet vágni, akinek mindegy, hogy valami igaz, vagy hazug, hogy erkölcsös, vagy erkölcstelen, aki mindenkit magához ölel, függetlenül mindentől, az egy szeretetteljes ember. Aki meg nem ilyen, hát az meg nem szeretetteljes, az meg egy szeretetlen ember, ők rögtön ráütik a pecsétet. A lényeg, testvérek, hogy nem úgy van. Nem így. A Biblia alapján azt kell mondjam, hogy nem így van. A szeretet nem valami meghatározhatatlan érzés, aminek alapján ráadásul olyan dolgokat igazolnak, amik tökéletesen szembeállnak Isten igéjével. Mert mondják, hogy hát hát nyugodtan lehet valaki homoszexuális, vagy leszbikus, ha szeretik egymást. Hát a Biblia nem ezt mondja. Ott nincs szeretet, ahol az Isten törvényének a megszegése van. Az Isten törvénye nem az, hogy két nő meg két férfi álljon össze, hanem hogy egy férfi és egy nő kössön házasságot. Azt nem lehet a szeretettel igaz, de annyira szeretjük egymást. Nem lehet igazolni, testvérek, hogyha valaki mondja, én egy hívő ember vagyok, és egy hitetlennel kötöm össze az életemet. Nem lehet igazolni a Bibliából, mert Isten ezt megtiltotta. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Nem lehet igazolni a szeretettel, de mi úgy szeretjük egymást. Ez nem szeretet. Ez Isten igéjének való engedetlenség. Pál apostol olyan világosan rámutat erre, testvérek, és amikor azt mondja, hogy a törvény betartása a szeretet, a törvény betöltése a szeretet. A bibliai szeretetnek nincs köze ahhoz, amit manapság általában az emberek szeretetnek neveznek. Mi mást értünk szereteten. Föl kell ezt valahogy dolgozni, föl kell fognunk ezt valahogy. Különben az életben nem fogunk Jézushoz hasonlítani. Jézusnál volt, testvérek, hogy ő hozzá visszatérjek, volt nálánál szeretetteljesebb valaki? Hát mutassátok meg, én szívesen meg elgondolkozok róla. Volt valaki, aki Jézusnál jobban szerette Istent? Volt nálánál valaki, aki jobban szerette az embereket, beleértve az ellenségeit is, hiszen értük adta az életét. És ez a Jézus úgy szerette Istent, és úgy szerette az embereket, hogy betartotta a törvényt. És ilyen értelemben abszolút igaz ember és szent ember volt. Ez a szeretet, a törvény betartása a szeretet. És hogyha nézzük, testvérek, mondjuk a szeretet himnuszát, mondjuk az 1 Korintus 13, ugye? Hát egyszer úgy érdemes lenne majd elgondolkozni rajta, hogy az 1 Korintus 13-ban is a szeretet nagyon konkrét dolgokba jön elő. Hogy a szeretet mit tesz, mit nem tesz, miben nyilvánul meg, miben nem nyilvánul meg. Ezek a konkrét megnyilvánulásai szeretetnek ott is a 10 parancsolatból erednek. Majd egyszer gondolkozzatok el rajta. Az 1 Korintus 13 is a 10 parancsolatból ered. Az Isten erkölcsi törvényének a betartása a szeretet. János apostol leveleit olvassuk. Ő mondja, hogy hát nehogy már annyiba merüljön ki a ti szeretetetek, hogy mondjátok, mert akkor nem szerettek senkit. Hanem ő, a János levelei az egy az egyben mindenhol az van, hogy az Isten szeretete és az embertársaink szeretete azt jelenti, hogy követjük az Isten előírásait, és őt úgy tiszteljük és imádjuk, és az embereiket, emberek felé is ugyanúgy igyekszünk viselkedni, beszélni velük, cselekedni velük, viszonyulni hozzájuk, hogy az Isten törvénye azt tőlünk elvárja. Ez az emberek szeretete. És ezeket lebontja aztán utána János apostol is egészen egyszerű dolgokba, az élet apró dolgaiba, amiről most nem akarok beszélni, de olvassátok, vagy elég, ha beleolvastok. Jakab apostolt is idézhetem. Nem, hogy valaki azt mondja, hogy ő hívő, meg milyen ilyen, meg szeretetteljes ember, menjen el a szegényekhez, és adjon nekik valamit, mondja. Ne legyen személyválogató, mert az nem a fele barát szeretete. És lehet sorolni a példákat. Nos, a lényeg, hogy a Jézushoz hasonlóvá válásnak a tartalma, testvérek, az, hogy az Isten törvényét betartjuk, betűje szerint és szelleme szerint is. És figyelünk azokra az apostoli alkalmazásokra, amik ott vannak már az Új Szövetségben, és nekünk szólnak, hogy az életünk minden zónájában, otthon, gyülekezetben, munkahelyen, a szívünkbe és a nyilvánvaló magatartásunkba is lekövessük azt, amit az Úr akar tőlünk. És ha ezt tesszük, akkor nem szeretetteljes, szeretetlen, meg durva, meg kemény emberek leszünk. Nem lehetünk azzá, hanem éppen, hogy szeretetteljes emberré. Isten szerető és ember szerető emberekké válunk. És azzá válunk, kiábrázolódik bennünk valami Jézusból. Ha csak fel-fel villan itt-ott, de valami kit ábrázolódik, és hasonlatossággá válunk ő hozzá. Nos, ezzel fejezzük ma be a gondolatmenetünket, hogy lássuk át ezt a fő gondolatot, amit Pál itt a római levélbe fölvet, hogy Isten azért választott ki minket, és arra rendelt el, eleve arra rendelt, a predestinációnak a szavát használja itt, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk. Ez az Isten akarata ránk nézve. És ezt munkálja, de nekünk is meg kell tenni a mi részünket, a hit Krisztusban, az evangéliumban, az ígében való szemlélése, ami Urunknak, az egyre mélyebb megismerése Jézusnak, és a neki való engedelmesség. Ez az, amit mi megtehetünk. És ha még mélyebbre mentünk egy kicsit a Krisztushoz hasonlóvá válásnak a tartalma elemzésébe, akkor láttuk, hogy ez nem más, mint a törvény betartása. Mert a törvény betöltése, Jézus is ez volt, ezt szemléltette, ezt demonstrálta, olyanok kell lennünk, mint ő. Segítsen bennünket az Úr, hogy ennek az örök rendeltetésünknek, ami a mi boldogságunkat szolgálja, és ami Isten dicsőségét szolgálja, és amiben ő dicsőítetik meg végül, erre teljesen odaadjuk magunkat. Kiszolgáltassuk magunkat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy te mindent megteszel azért, hogy rajtunk kiábrázolódjék a te fiat képe, és mi az ő képmását hordozzuk teremtményként, a teremtőnknek a képmását, teremtményként a megváltónknak a képmását. Köszönjük néked, hogy eközben leszünk igazán önmagunká, bármilyen különös, így válunk azzal, akinek te elgondoltál. És így válunk igazán boldog emberekké. Így törünk ki abból a meghasonlott létből, amibe születtünk, és így válunk igazi emberré. És köszönjük te néked azt, hogy felhívtál minket arra, hogy térjünk meg, hogy adjuk neked a szívünket, és fölhívtál arra, hogy szemléljük a Krisztust, és arra, hogy igyekezzünk engedelmeskedni az ő rendelkezéseinek a hétköznapi életünkben, hogy olyanok legyünk, mint ő. És köszönjük néked, hogy szemléltetted velünk Jézust, aki betartotta a te törvényedet mindenestől tökéletesen, és így szeretett téged, és az embereket is, bennünket is. Segíts, hogy mi is így tudjunk hozzá hasonlatosakká válni a törvény betartása által. Így tudjunk szeretni téged, és így tudjuk az embereket is szeretni magunk körül. Kérünk, segíts, Urunk, ezeket fölfognunk, ezeket megértenünk, hogy végül majd oda juthassunk a te országodba, és dicsőítsünk téged azért a nagy munkáért, amit elvégeztél. Köszönjük néked, hogy te így dicsőíted meg a te nevedet, hogy helyreállítod a bűn által, a sátán által megromtott teremtményeidet. És áldunk téged, hogyha ezt a munkát már elkezdted és folytatod az életünkbe. Kérünk téged, hogy vidd végbe ezt a munkát, és hisszük, hogy végbe is viszed, mert nem végzel soha fél munkát. Kérünk téged, segítsél bennünket, hogy célunk legyen, szívünk legmélyebb vágya, hogy Krisztushoz hasonló legyünk a gondolkodásunkban, az értékrendünkben, a cselekedeteinkben, a szavainkban, az emberekhez való viszonyulásunkba. Segíts, Urunk, mert magunktól nem bírunk ebbe előre jutni. Segíts, Urunk, kegyelmeddel tisztogass minket, és hordozzál minket, erősíts meg bennünket, hogy olyanok lehessünk, mint te, és méltók lehessünk a keresztjén, a Krisztus követő névre is. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben az ígét, áld meg gyülekezetünket, áld meg a gyerekek között folyó munkát, kérünk, áld meg a köztük szolgálókat, és őket magukat, a kicsiket, a nagyobbakat. Áld meg, kérünk, a jövő heti programjainkat, jövő hétvégénket is, az ifjúsági találkozónkat. Kérünk, Urunk, mindent te készítsél el a lelki dolgoktól a testi, földi dolgokig. Hadd dicsőítsünk majd téged jövő vasárnap is. Nagyon kérünk téged az otthon szenvedő testvéreinkért, ápolóikért, légy velük, erősítsd őket, és imádkozunk a gyászolókért, hogy a te vigasztalásoddal vedd körül az ő szíveiket is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, népünket, egyházunkat. Kérünk téged, hogy munkálkodj köztünk, és dicsőítsd meg előttünk a te nevedet. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlatosakká legyenek az ő fia képéhez, hogy ő sok testvér közt legyen elsőszülött. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetésekre figyeljünk egy kicsit. Először is hirdetem, hogy az elmúlt héten esküvő volt gyülekezetünkben. Isten áldását kérte házasságára Hidvégi Péter és Erdei Katalin. Tegnap délután 16 órakor volt az esküvőjük. Isten áldja őket, családjaikat, és adja, hogy szeretetben tudjanak ők is összeforni, és Isten tudják együtt is dicsőíteni. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten lesz bibliaóránk, erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és egyelőre még a hétfői ifjúsági óra az nem hivatalos, illetve a pénteki imaóra sem, majd az azután való héten fogunk ezeknek néki. Jövő hétvégén ugyanis lesz ez a már megszokott ifjúsági hétvége itt a gyülekezetünkben. Hát megint meghirdettük, most már harmadik ízben. Hát most már kellett egy határvonalat húzni, mert 120-an jelentkeztek. Abból a mi gyülekezetünk körülbelül 30 fő, a többiek azok máshonnan jönnek. És hát ennek nagyon kell örüljünk, mert fiatalok jönnek, hát azt hiszem 26 gyülekezetből. 26 ország különböző területeiről, olyanok is jön, olyan gyülekezetekből is, amikre nem is gondoltam, hogy itt föl fog bukkani onnan bármikor valaki, de valahogy eljutott a hírünk, meg a meghívás, és aztán jönnek, hát jöjjenek. Úgyhogy jövő vasárnap egy kicsit lehet, hogy többen leszünk, de nem baj, azért csak jöjjünk, és örüljünk annak, hogy vannak fiatalokat, akiket érdekel Isten igéje. És hogy tudják, meg hogy ismerik meg Isten akaratát, erről fogunk majd kicsit gondolkozni együtt. Na most ezzel kapcsolatban van két kérésem a gyülekezet tagjaihoz. Az egyik az, testvérek, hogy körülbelül 70 embernek kell szállást adnunk, aminek nagy része már sikerült, de 25 ember még a levegőbe lóg. Nincs szállásuk. Tehát ha valaki a testvérek közül szállás helyet tud fölajánlani egyet, kettőt, akkor legyen szíves, maradjon itt most az Isten tisztelet után, és szóljon nekem, mert ha nem jön össze ez a szám, akkor máshogy kell megoldanunk. Tehát ez az egyik, amit kérnék, hogy gondolkozzanak róla, és viszonylag gyorsan döntsenek ebbe, hogy én be tudok fogadni egy embert, vagy kettőt, hármat, ötöt, nem tudom mennyit. Ha valaki nem tud befogadni embert, de van neki matraca, habszivacs matrac, akkor az is jó lesz. Az is jó lesz. Mert akkor itt lent a lenti terembe, a gyerek termekbe le tudjuk tenni ezeket a matracokat, és akkor ott tudjuk altatni őket. De már így is van itt 20 ember. 30. Már így is van itt 30 ember. Hát akkor még ha lenne, akkor még kell 25 matrac. Tehát, hogyha valakinek matraca van, nem tud szállást adni, de száll, akkor az szóljon, aztán akkor a matrac is jó lesz. Ha ló nincs, szamár is jó. Ha szállás nincs, legalább matrac legyen. Tehát ez a szállással kapcsolatban ez a fontos. A másik dolog, 5-6 asszonytestvér segítségét kéri a feleségem, hogy az étkezéseket zavartalanul tudjuk bonyolítani. Tehát aki szeretne segíteni ezen a két napon, pénteken este van egy vacsora, akkor van az érkezés, szombaton van egy ebéd, és vasárnap is szeretnénk egy kisebb, egyszerű dolgok, ezek nem bonyolult nagy ebédek, de szeretnénk adni, hogyha itt vannak, akkor legyenek szívesek ebben segíteni. Tehát 5-6 asszonytestvért vár a feleségem, hogy szóljanak, hogy én szívesen jövök egy kicsit, csak segítek. A fiatalok is segítenek egyébként, félreértés ne essen, nagyon szépen beosztották a mi fiataljaink, hogy ki mit csinál, tehát mindenki dolgozik, de még itten tapasztaltabb asszonykezekre is szükség volna. Zsófit keressék meg. Illetve pénteken délutántól süteményeket kérnénk, hogyha tud valaki valami süteményt hozni, kekszet, gyümölcsöt, az is belefér, akkor azt is szeretettel fogadjuk, melyet ki szoktuk tenni, aztán hadd rágcsáljanak, hadd fogyasszák a fiatalok. Tehát hadd érezzék egy kicsit ezt a vendégszeretetet a részünkről, akár szállás ügyileg, akár meleg étel tekintetében, akár sütemények vagy gyümölcsök tekintetében. Ha már ide jönnek máshonnan, ez a kötelességünk. Mindenesetre most itt megtapasztaltuk azt, hogy most itt határvonalat kell húzni, és a létszámot nem lehet tovább, mert hogyha ez így megy tovább, akkor már jövőre 200-al jönnek, és az már túl van a mi határunkon. Tehát már most is le kellett zárnia. Nem tudjuk azt. De örülünk annak azért, hogy ennyien jönnek, és hiszük, hogy áldásukra lesz ez az alkalom. Tehát aki szállást ad, jelentkezzen nálam, aki főzésbe segít, jelentkezzen a feleségemnél, és aki meg nem tud egyiket se, az vagy matracot adjon, vagy süteményt. Esetleg gyümölcsöt. Igen. Előre is köszönöm szépen a testvéreknek, mert ez ilyen közös összefogás nélkül nem megy, nem tudjuk megoldani. És imádkozzunk érte, mert azt meg viszont mindenki tud, hogy imádkozzunk ezért az alkalomért. Végül egy szomorú hírt kell a testvérekkel közölnöm. Tegnap délelőtt a Élet és halál ura elszólította közülünk Szilva László testvérünket, aki a pénztárban ült, ismerik a testvérek, mert ott voltak a befizetések. Ő nála, hát már az utóbbi időkben látszott is rajta, hogy nagyon elgyengült, de súlyos betegség támadta meg, és július elején került emlékeim szerint kórházba, klinikára, és tegnap reggel hajnali órákba eltávozott közülünk. A temetéséről a felesége intézkedik, valószínűleg, hogy nem a mostani héten lesz, hanem majd az azt követő héten. Majd hirdetem a testvéreknek ezt az alkalmat, hogy aki szeretne, az kijöhessen és elbúcsúzhassunk tőle. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.